Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Ungvári Rudolf gépészmérnök író van velünk, szervusz, üdvözöllek.
Szervusz.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Van egy nagyon érdekes mondatod, ami különösen a világnak ezen a táján, tehát Kelet-Európában számít ritkosságnak. Ha megengeded, idézem, azt hiszem egy interjúból való ez. Azt mondtad, hogy anyámat, aki ugye svájci volt, és neked az egyik anyanyelved német ennek következtében, nem tudta megrontani ez az ország. És én ezt sokáig megőriztem már, mint ezt a melegséget. Ettől maradt meg bennem a vágy és a remény, és úgy folytatott, hogy semmi közöm a borulátáshoz, ami ezen a vidéken azért mondjuk általános, mint a szepszis rejtőjenőnél. Kérdés, ki bírja és ki nem? És mitől függ ez? Ez a nagy rejtély, nem a belehalás. Tehát, hogy ki bírja a harcot, ki bírja borulátás nélkül megvárni a jövőt. Ez egy óriási teljesítmény, ha így működsz.
Hát ez egy genetikai meghatározottság, vagy valahol egy isteni ajándék. Azt természetesen nem tudom, hogy véghelyzetben hogy fogok működni, mert az internáló táború a verések, ezek visszatekintve nagyon könnyen kibírható dolgok voltak. De azok se változtattak azon, hogy valahol alapvető, hogy érdemes élni. És ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért van így. Valószínűleg annak is köszönhetem, hogy nem betegeskedem.
Van egy másik mondatod erre vonatkozólag egyébként. Nekem az a lényeg, hogy mennyire élnek még a haldoklók. Már az öregeknél is megcsodálom, mondod, mintha azt hinnék, hogy még sokáig élnek, minél öregebbek, annál inkább.
Ez számomra megdöbbentő. Az megdöbbentő ebben, hogy nem reflektálnak, hanem a pillanatnak élnek. És ebből érzem úgy, hogy azt hiszik, örökké élnek. Én meg állandóan arra gondolok, hogy hát most vagyok 89 és fél éves, hát mennyi idő van hátra? Egy év? Öt év? Tíz év?
És de bocsánat,
hát ez iszonyatosan kevés idő. Könyörgök. Néhány év van még csak hátra nekem. Hát ezt hogy lehet kibírni? Hát természetesen úgy lehet kibírni, hogy csodálatos jelen lenni. Én nem tudom ezt mással megmagyarázni, hogy én élvezem, hogy még vagyok, és nagyon nem szeretném, hogyha már el kellene távoznom.
Ez mindig így volt veled? Már úgy értem a borulátás nélküli élet, mert említetted ezt, hogy ugye 56-57-ben tartóztattak le, és akkor, hogy írod valahol, nagyon meg is vertek.
Igen.
És valami olyan volt, hogy Istenem, add mondtad magadban, hogy ezt vagy azt a kiírás formát ne használják, mert akkor meg fogok törni.
Igen.
Mert gyáva vagyok. Ezt mondtad magadnak, hogy gyáva vagy.
Hát mindig féltem, ez biztos. És most is félek, most is izgulok például. Nekem mindig lámpalázom van, és hát ennek egyszerű oka van, valószínűleg gyenge az énem. Lehet, hogy valami erős a személyiségemben, de az énem, ami egyfajta sajátos magabiztosságot biztosít, az nem olyan erős. És ezért mindig kételkedem. Ez egy nagy segítség is, mert azt hiszem, hogy az egyetlen tehetségem, hogy helyesbíteni tudok.
Hát volt, hogy mondjam csak, mire gyávának lenni, mert ugye ez a Kistarcsa internáló tábor, ahova elkerültél 57-ben, meg aztán ugye elkezdődött a megtorlás, és a megtorlás utáni években, amikor azokat, akik szerepet vállaltak 56-ban, azokat dobálták ide, ilyen munkás, olyan munkás helyzetbe, akkor külvárosok, színészek, ugye a vidéki színházakhoz, te is végigjártál mindenfélét, esztergályos voltál, újra kezdted az egyetemet, aztán még végül megszerezted a mérnöki diplomádat. Mindig bíztál abban, hogy van jövőd ebben az országban?
Mindig, föl se vetődött, szóval ezt én nem is értem a kérdésedet. Annyira Annyira jó a jövő, annyira jó a jövő lehetősége, hogy ez nem vetődött föl, és ezt nem tudom, itt te többet próbálsz megtudni tőlem, mint amennyi megtudható erről. Valami olyasmiről van szó, hogy engem a lét fascinál, és a léttel foglalkozom. És a léthez oda tartoznék az egyszerű elme számára, hogy mi értelme van, és azt hiszem, hogy ez egy hibás kérdés, mert az értelem az kizárólag a mi fogalmi rendszerünknek az eleme, és ezért így feltenni a kérdést nincs értelme. Ugyanis amitől ezt megkérdezzük, vagy akitől megkérdezzük, annak számára ez a fogalmi rendszer egy pontnál kisebb kiterjedésű valami. Heisenberg egyszer megkérdezte Bohrtól, hogy meg fogjuk-e valaha érteni az atomot, lévén, hogy az atom és az elemi részecskék leírása az parciális differenciál egyenletrendszerekből áll. Én tudom, mi az, mert a diplomatervemben ilyen egyenletrendszert kellett megoldanom ahhoz, igen, hogy megállapítsam, melyik az a maximális fordulatszám, amivel egy varrógép foroghat, anélkül, hogy a cérna abban a pillanatban elszakadnék, hogy megérinti a fonalhúzó. És ez csak, mivel ezek függőleges hullámok a cérnában, amelyek keletkeznek, mikor megrántja a varrógép a fonalat, ez csak parciális differenciál egyenletek. Azok meg hallgatnak. Azoknak nincs tartalmuk. Azoknak adatuk van. És az atomokat ilyen egyenletrendszerek írják le, amelyek nem azt mondják, hogy egy központ körül forog valami, hanem csak azt mondják, hogy parciális differenciál egyenletrendszer vagyok. És erre Heisenberg megkérdezte a Bohrt, mivel azért a megértés ennél több lenne, hogy hát meg fogjuk-e egyáltalán akkor érteni ezeket a szubelemi részecskéket. És akkor azt mondta a Bohr hosszas gondolkodás után, hogy azt hiszem igen, de előbb meg kell tanulnunk, mi az, hogy megérteni. És ez az, ami hihetetlen, ami valami csodálatos kihívás. És a Kubricknak a 2000. év Odisszeiájában ott jelenik ez meg, gyönyörűen megcsinálta, ő művészként megcsinálta azt a problémát, amiről én most beszélek, mert az van, hogy az egyik ilyen ősember véletlenül kezébe kap egy hatalmas lábszársontot, maga körül hadonászik, véletlenül fejbe veri a másikat, aki ettől meghal, akkor felordít, és abban a pillanatban megjelenik a monolit a tűzhely fölött, amely megközelíthetetlen, absztrakt és érthetetlen. Ez azt jelentette, hogy amint megtanult ölni, az első munkaművelet az ember számára, abban a pillanatban megjelent a fogalomalkotó képesség. Az pedig csak a teljes elvontság alapján lehetséges, amely viszont a fogalmakkal nem ismerhető meg.
Hát, remélem, hogy sokan tudtak
követni. Szép foglaló, befejezve.
Hát, előre kérdeztem ezt, mert tulajdonképpen, amikor ez alatt a rövid élet alatt, amit eddig leéltél, annyiszor hullámzott körülötted a Kelet-Európa és a magyar világ, hogy tulajdonképpen optimistának nagyon nehéz lenni. Ugye megszülettél egy olyan világban, amelyik hát a második világháborús pusztításra volt terhes. Utána gyorsan jött egy diktatúra, viszonylag gyorsan, amelynek az egyik áldozata voltál. Majd jöttek olyan békeévek, amiben valamiképpen sikerült kiküzdened magadnak a helyedet. Majd aztán fölfordult a világ, és jött egy nagyobb szabadság, ami eltartott, mit tudom én, 20-25 évig. Majd utána megint elkerültünk egy olyan állapotba, amit sokan és joggal hívnak diktatúrának, vagy diktatórikus berendezkedésnek, amiben a vége úgy tűnik, talán vége van, föltűnik megint a remény, hogy megint egy változás. Szóval ez a Kelet-Európa egy mókus kerék. Nagyon nehéz az embernek várni benne a jövőt.
No, de hát mit Kelet-Európa? Hát ez zajlik globálisan. Valami olyasmi játszódik le, ami szintén hát fenomenális, hogy a zsidó-keresztény kultúrából kinőtt euróatlanti kultúrában kialakult egy politikai egyensúlyi rendszer, amelyet úgy neveznek, hogy liberális demokrácia. Ez a 30 éves háború végével, a veszfáliai békével vette kezdetét, amikor megfogalmazták a szuverenitás elmét, és azt, hogy vallási okokból nem szabad háborúzni. Az iszlám például még nem tart itt. És ez egy hihetetlenül hatalmas fejlődéssel ajándékozott meg valamennyiünket, akik ebben a kultúrában élünk, és ez a kultúra kezdi kimeríteni történelmi hajtóerejét. És ez abban nyilvánul meg, hogy azok az egyensúlyi szabályozások, amelyek a politikáját elviselhetővé tették, a jobb, a bal, a liberális és a konzervatív, és még millió más, amelyek közül a jobb, bal és liberális, konzervatív a legfontosabbak. Ezek olyanok, mint a szabályozók egy kompjúterben. És létezik a túlszabályozás fogalma, hogy a jobboldali vagy a baloldali túl erőssé válik, és akkor lesz szélsőjobboldali és szélsőbaloldali, ultrakonzervatív és anarcholiberális. És ezt nem tudja ez a liberális, demokratikus euróatlanti rendszer megakadályozni, hogy a szélső jobboldali és szélsőbaloldali rendszerek megkaparintsák a hatalmukat. És ennek meg az az oka, hogy őrült nagyot ugrott ez az euróatlanti kultúra, miközben a lakosság jelentős része nem tudott vele igazán lépést tartani. És a választók, mivel rájuk van bízva a politikai hatalom megszavazása, nem tudnak helyesen dönteni. Nem ismerik fel a végzetüket. Én erre felkészültem, hogy te valami ilyesmit kérdezni fogsz, és csak egy idézetet olvasok fel.
Jó.
Ez egy Mencken nevezetű 1922-ben egy amerikai konzervatív publicista korának, mint a Timothy Snyder olyan minőségű amerikai publicisztika volt, ezt írta. 1922. A demokrácia tökéletesedésével az elnök hivatala egyre pontosabban leképezi a néplélek valódi természetét. Egyszer majd eljön az a nagyszerű és dicsőséges nap, amikor az ország egyszerű népének szíve vágya végre teljesül, és a fehérházat egy megveszeketett bolond, egy komplett narcisztikus tökfej foglalja el.
922?
Kettőben. És lőn. És akkor itt Magyarországról beszélünk? Hát nulla ahhoz képest, ami körülöttünk lezajlik.
Van neked is egy hasonló mondatod. Azt mondod, a tömegdemokrácia, ha már egy citátumokban utazunk, tömegdemokrácia szükségképpen fordul át diktatúrába, a tájékozatlan szavazók miatt, akik a demagógokat választják meg. Tehát a tudatlan szavazókról van szó. Várjál! De azért hadd tegyek hozzá valamit, szerinted nem csak arról van szó, hogy tudatlanok, hanem a tudni nem akaró szavazókról. Föl van kínálva mindenkinek a lehetőség.
Az a vicc, hogy azért mindenkinek megvan a magához való esze. Ezeknek az embereknek is megvan. És rettenetesen különböző okoknál fogva nem találnak fogódzót abban a rendszerben, amit úgy nevezünk, hogy liberális demokrácia. Nekem mindig bűntudatom van, amikor azt mondom, hogy az ostobák. Mert nem ostobák. Valami másról van szó, és az én szellemi erőim elégtelenek igazán leírni ezt a jelenséget, hogy miért dőlnek be. De egész egyszerűen az a helyzet, amit a Mencken írt. És hát ezt nem csak én találtam ki, hát a demokráciáról már Tocqueville írt 1852-ben, hogy annak milyen veszélyes következményei vannak, mert a többség diktatúrája. És nem lenne baj, ha a többség értelmes politikához értő, a veszélyeket felismerő emberekből állna, de nem abból áll. És ezért egy negatív diktatúra keletkezik. Én nagyon szívesen alkalmaznék diktatúrát belük szemben, csak hát óva intem magamat tőle, hogy diktátor legyek.
Mint ahogy attól is, hogy olyan szavakat használja, hogy ostoba, primitív, tudatlan.
Nagyon veszélyes, mert magamat téveztem meg.
Igen. Hát meg őket is minősíted, miközben. Igen. Van olyan helyzet, és itt most áttérnék 2010-re, amikor itt van egy ország, tegyük fel, hogy ez a miénk, amelyiknek a politikai erői, akik korábban összeálltak egy kormányzásra, azok elpusztították saját magukat, mert ez volt a helyzet a szocialistákkal és a te korábbi pártoddal, az SZDSZ-szel, gyakorlatilag elpusztították, elhitetlenítették magukat, és ezzel nem hagytak más választást a magyarországi szavazóknak, mint a Fideszre való szavazás. Nem volt más alternatíva. Amikor nincs alternatíva, akkor az országnak nem hányhatunk semmit a szemére, azt hiszem. Te is így gondoltad?
Igen, most sincs alternatíva más, mint például a Magyar Péter, de most nem térek rá. Szóval az a helyzet, hogy anyámat nem tudta megtéveszteni ez az ország. És ezért ő így nevelt engem, hogy ez az ország a méhében, ez a nemzeti kultúra, a méhében hordoz olyan retardált vonásokat, ami miatt itt tulajdonképpen akár pokoli is lehet élni. És a fantasztikus az, hogy anyám ebbe nem tört bele, nem rokkant bele, apám nem tudott elmenni, és ő meg úgy tanulta, hogy az ember ott marad a férje mellett. Ahogy én is így tanulom, és én is mindenkinek azt mondom, hogy maradjon meg a párja mellett, ha lehetséges. És ezért ő úgy maradt meg itthon ebben a számára iszonyban svájciként, hogy egész napját énekléssel, a német népdalkincs teljes eléneklésével töltötte, és a derülátását és a küzdőképességét és az életkedvét egy másodpercig nem vesztette el. Hát ettől vagyok valószínűleg ilyen, és hát ennek én nagyon hálás vagyok, és én ugyanakkor ezzel a szemmel nézve én egy másodpercig nem kábítottam magam 1945 után, hogy itt vége az antiszemitizmusnak. Hát az én szőke, kékszemű, szeplős árja kinézetem előtt senki nem tűrtőztette magát. És ez a sok szerencsétlen, ostoba, baloldalibra bezupált zsidó, aki azt hitte, hogy a kommunisták majd véget vetnek annak, hogy erre még egyszer sor kerül, hát én ebből semmit nem szoptam be. És tudtam, hát a kéziratos naplóba azt írtam, hogy egyszer Magyarországnak demokratikus kormánya lesz, az olyan öldöklő politikai küzdelemmel fog járni, ami ma a napló jámbor lassan kommunista úrifiúkból liberálissá vált szerzőinek fogalma sincs. Mert az ország magában hordozza a saját vesztét, a végzetét, úgyhogy én nem csodálkoztam azon, hogy itt öldöklő harcok lesznek, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy miért van ez, és akkor jutottam el oda, hogy itt Magyarországon még kevésbé tud működni, hogy a baloldaliság és a jobboldaliság, a konzervativizmus és a liberalizmus az egyensúlyt tartson fenn, és állandóan szélsőbe torkolik bele, és akkor alakítottam ki azt az elméletemet, amit általam nagyon nagyra becsült ember azt képes mondani, hogy elméletecske, nem mondom meg a nevét, hogy ugyanis a fasizmus az csak egy klasszikus jelensége volt az első megjelenésének, hogy válságban van az egész euróatlanti kultúra, ugyanúgy, ahogy a bolsevizmus. Ezt senki nem vette meg tőlem, hogy nincs bajom vele, hát természetes, hogy ennek a mutációi térnek vissza. És nem igaz, az SZDSZ környezetben mindenki olyasmit mondott. A természettudomány fogalmait nem lehet alkalmazni a társadalomtudományok fogalmára. Holott Maturana és Valéra éppen a mutáció fogalmából vezetik le a fajok átalakulását, ami már nem fizikai dolog, és ennek a szélsőjobboldaliságból keletkező fasisztoid mutációknak az visszatérését éljük. És az, akkor, de nem nőnek Dunába embereket. Hát a fasizmusnak még csak zsidókra sincs szüksége. Elég Brüsszel. Hát a fasizmusnak még arra sincs szüksége, hogy a...
Mármint, hogy bűnbaknak Brüsszel.
Hát igen. Mert a bűnbak az egy ősi valami. Persze, hát a rossz hírek hírnökének a fejét persze, azonnal levágták.
Nehogy,
hát
nehogy egy hallgató fejre értse azért mondani. Igen.
És hát ez a mutáció egyszerűen csak annyit jelent, ha fasisztoid, hogy kizárólag az ösztönvezérlés. És a bolsevizmus meg azt jelenti, hogy kizárólag az észvezérlés. És most a bolsevizmus csillaga leáldozik, de hát lehet látni a Vokenesznél meg mindennél, hogy azért hogy él tovább. És most a fasisztoid mutáció felemelkedésének korát éljük. És ezt szopják be. Ugyanis az a helyzet, hogy ahhoz, hogy én érdekesen tudjak neked beszélni, és a hallgatóknak egyáltalán kedvük legyen valami keveset meghallgatni ebből, ahhoz én nekem úgy kell beszélnem, hogy az ösztönvezérlésem is megjelenjék, mert ezáltal vagyok érzéki, és az eszem is működjék, hogy hülyeségeket ne mondjak. Az ösztönöm ellenében. És ennek a kettőnek az egyensúlyát, ha én meg tudom teremteni, akkor érdekes vagyok. És ez az egyensúly borul föl az ösztön és az ész vezérlése az euróatlanti társadalomban. Hát amit a Trump csinál, azt rémálmunkban nem gondolnánk. Milyen szép a hajam, mondja egy politikai nyilatkozatban. Mivel nem ismertek el Nobel-díjasnak, ezért én most már nem foglalkozom, ami ez a 3 éves kisgyerek reakciója. Hát mi ez, ha nem az állatias ösztön? Az ősember, aki fogja a hatalmas combcsontot és fejbeveri a másikat. Hát ez zajlik, és ezt nevezzük fasisztoidnak. Nem a Dunába lövetést, hát azt a bolsevisztikusok is csinálták. Hát mit csináltak Kambodzsában?
Mit csináltak a gulágon?
Hát igen. És akkor természetesen azt kellett mondanom, hogy a holokauszt az nem úgy egyedi és szinguláris, ahogy Móriczka elképzeli. Erkölcsileg az, de gyakorlatilag millió számra fordul elő. És akkor azzal vádolnak meg, hogy látens antiszemita vagyok. Hát ettől, és akkor, hát mit akarunk akkor egy olyan politikai párttól, amelyet ilyen emberek támogattak? Hát miért? Persze, hogy csődbe megy, hát nem tudja realitással felfogni a környezetét. Hát nincs realitás érzékük. Eljutottak oda, hogy mafia állam. De a mafia állam csak a felszín, hogy lopnak, csalnak, hazudnak. A teoretikus lényeg, hogy fasisztoid, és ez felfoghatatlan.
2010-ben mit írtál a naplódban, milyen?
2010-ben? Nem tudom, hogy mire.
Pontosan azt, amit most mondasz? Azt hát, akarod mondani, hogy előre adtad ezt?
Monument. Az a helyzet, hogy én bennem ez lassan érlelődött. Viccesen azt szoktam mondani, hogy kb. 85-86 éves koromban lettem felnőtt. És ez úgy zajlott, hogy írom a naplót, és egyszerre csak azt írtam le, elkészültem. És abban a pillanatban hallára rémültem, mert a Szent Lajos király hídja jutott az eszembe, mert Thornton Wilder abban az elbeszélésében azt írta, hogy a híd akkor szakadt le azzal a nem tudom hány emberrel, aki rajta volt, akik addigra befejezték az életüket, készen lettek. Uh-huh. És én halálra rémültem, hogy akkor most meg fogok halni. És én akkor lettem 85-86-ban felnőtt. És mikor engem a rendszerváltás elért, akkor én bennem már ez a folyamat, hogy mi vesz itt a létben körül, ez kezdett körvonalazni, de 2010-ben még nem voltam készen vele, én 2012-14 között fogalmaztam meg a fasisztoid és a bolsevisztikus mutáció fogalmát, és ez egy nagyon lassú érlelődési folyamat volt bennem. Nekem ennyi elég, mert én úgy érzem, hogy értelmezni tudom a politikai helyemet ezáltal. Lehet, hogy tévedek, de én tudom, hogy hol vagyok.
Ez érdekes, mert valamit hozzáad pluszban még a József Attila vers, ezt tudod, de az a jaj, mama, nézd, kész ez a vers is. Tehát én is kész vagyok, és most jaj, mi lesz? Hiszen befejeztem. De van itt valami, ebben a sorozatban ugye megbeszéljük emberekkel, hogy kivel mi történt ez alatt a 15 év alatt, milyen konfliktusai voltak, kikkel találkozott, milyen pozícióba. De én azt hiszem, hogy te ezt már kívülről nézted és elemezted, tehát gyakorlatilag nem jelentkeztél munkákra, nem fordulhatott el, hogy nem vesznek föl téged, mert nem vagy Fidesz szimpatizáns, és így tovább, vagy érdemes föllépni ellened, mert minek. A kérdés az, hogy fizikailag, személyesen, a hétköznapokban de hogy találkoztál ezzel a rendszerrel? Mert én sokáig hallottam olyan véleményeket, hogy ha nagyon nem figyelsz oda, akkor nem veszed észre, hogy mi folyik a fejed mög fölött, hiszen a hétköznapi élet olyan, amilyen. Nem változik. Én ebben most már nem nagyon vagyok biztos. A hétköznapi élet nagyon megváltozott attól a mintától, attól az őrült vad mintától, amit a politika mutat az embereknek.
Hát ez katasztrófa. Ez az ország a szószoros értelemben tönkre ment ebbe a fasisztoid rendszerbe. Ezt jóvá tenni szinte majdnem, hogy lehetetlen. Ahogy a török 150 éves kora megsemmisítette az egykori magyar etnikai kultúrát, és egy teljesen más keletkezett, mert annyira lerántotta a sárga földig. És nekem ez... Én annyira érzékeny voltam már ezekre a dolgokra, hiszen én 45-től kezdve érzékeltem ezeket a túlélő dolgokat a kommunisták alatt. Én vadreakciós voltam, gyűlöltem a kommunistákat, de én nekem semmi közöm nem volt azokhoz a reakciósokhoz, akikről tulajdonképpen a kommunisták beszéltek, bár ezek az idióták, értve a kommunistákat, a baloldaliakat, a bolsevisztikusokat, de ezek az idióták természetesen a polgári demokratákat is ugyanúgy a fasizmus szálláscsillárójának tekintették. Én nekem azonban Auer Pál, Barankovics István és 45-48 között Csécsi Imre, az összes politikai gondolkodó Bíbóval együtt, azok voltak a demokraták, akiket aztán ezek a kommunisták nyomtak agyon, és tettek tönkre, úgyhogy nincs folytatásuk. Az a jobboldaliság, amit én képviselek, és konzervatívus, az nincs sehol. Én nekem az egészhez semmi közöm, de mélyen közöm van, hát ebből nőttem ki. És mikor ez az Orbán 89 Történelmi Igazságtétel Bizottság.
Aminek egyik alapítója
azon, igen, és azon gondolkoztunk, hogy hát itt egy gerontológiai gyülekezet vagyunk, hát kellene egy fiatal, szóljunk az Orbánnak, mondja el a beszédét. És én erre nagyon érzékeny voltam, mert valószínűleg áhítozom a hatalomra, csak tudom, hogy nem szabad, és Pasas helyette a slapaját. A Deutschot küldte el egy másik némmel, és a Deutsch így alulról fölfelé nézett ránk, ahogy egy zsidó társaságra néz, egy nem zsidó, pedig a Deutsch, ugye nem szabad kimondani, hogy valaki zsidó, mert akkor már rögtön antiszemita.
De, úgyis, miért nem?
Jó, hát én ezt te megkaptam. De az, hogy helyette, akkor minden még kialakulóban volt, még nem esett volna le az aranygyűrű, ha ő jön el, és én éreztem ebből, ez egy abszolút hatalmi politikus. Én akkor pontosan tudtam, hogy milyen ember ez, csak én nem kifogásoltam azt, hogy valaki abszolút hatalmi politikus, mert Churchill, De Gaulle, Adenauer, a kedvenceim, ezek is azok voltak, és adott esetben nem rettentett meg egy kis gyilkosságtól, de Churchill úgy tette el Darlant, Észak-Afrika, francia ide-oda ingázó németek és a szövetségesek között ingázó politikusát, mint a húzat, ha szükség volt rá. Én nekem tehát nincs kifogásom a hatalmi játékok ellen, ha azok az euróatlanti demokrácia és liberalizmus érdekében zajlanak le. Ilyen durva, primitív vagyok. De nekem nagyon gyanús volt az ilyen ember, hogy akkor merre megy. És amikor 97-98-ban közreadtak egy ellenzéki nyilatkozat, valami ilyesmit, az ellenfeleink idegenszerűsek. Akkor én mondtam a környezetben, hát mi? Hát ezt a szót ki nem lehet mondani, hát a demokráciában nincs idegenszerű, nincs ellenség, ellenfelek vagyunk. És akkor 98-ban hatalom, és akkor mindent vittek. És akkor általam nagyon tisztelt liberális demokrata gondolkodók azt mondták, hát ez is belefér a demokráciában, hogy mindent visznek. És akkor mondta, ezek komplett idióták, hát nem látják meg a fasisztoidot ebben. Akkor még ezt a szót nem tudtam magamban. Hát ezért kellett kidolgoznom ezt az egészet, hogy ezt el tudjam helyezni. És utána, mikor 2002-ben teljesen véletlenül elvesztették a választásokat, akkor azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben. És én megint nem értettem, hogy ez az egész társaság, akiknek én a politikai szövetségese lennék, ez a liberális demokrata társaság, hát ezek miért nem sikítanak, nem sikoltoztak, ez mintha semmi nem lett volna. Hát ebből már világosan látszott nekem, mert anyámat nem tudta megtéveszteni ez az ország. És ezért engem sem tévesztenek meg ezek.
Hadd térjek vissza ahhoz a kérdéshez, hogy a hétköznapi életben, hétköznapi emberek között, mondjuk a családodban, vagy a tágabb családodban, az ismeretségi körödben, bárkivel kapcsolatban, akivel érintkezésben voltál, láttad-e, hogy a rezsim, hogy kifejlődik-e, hogy érett lesz? Ugye? És hát reméljük, hogy most már túlérett egy kicsit. Az rajta hagyja a kezenyomát a hétköznapi életen, az embereken, a fejükön, ahogy a hajuk nő, ahogy viselkednek egymással. Ezt láttad? Követted?
Na most én nekem azért úgy szerencsém volt a családommal. Komplett hülyék nem voltak benne. Ha voltak, akkor nem érdemes róla beszélni se. Azt tudom, hogy a családi részről, apai részről egy ilyen egész alsó kispolgári mély katolicizmus volt az uralkodó, ez óvta meg őket az antiszemitizmustól, ez óvta meg őket a bűnösségtől, miközben olyan töppentek voltak szegények, anyám lila hajat kapott tőlük, és aztán a tágabb családomban láttam, hogy a keresztény középből azok, akik oda tartoztak, azok kezdetben meglepetésemre az SZDSZ-re szavaztak, és 2-3 éven belül fideszesek lettek. Ez egy olyan természetes folyamat volt, amit láttam. Most már nem annyira ilyenek, hiszen ők is azok, akik beszopták, de mindenkin szinte nyomot hagy, és nyomot hagy azon a közegen is, amely a szellemi otthonom, az én tágabb politikai baráti körömen is, hogy még most sem fogják fel igazán észre, hogy mi van körülöttük. Mert ez a Magyar Péter jelenség tipikusan mutatja, ahogy megjelenik az az ellenérzés, amely nem a fasiszták ellen van, hanem minden ellen, ami jobboldali. Na most ez a magyar, ez egy magyar jobboldali. Annak minden átkával, rossz tulajdonságával. Ugyanaz mában, mint 1945-48 között Auer Pál, Barankovics István, csak sokkal rosszabb minőségben, hiszen ezt a országot azóta irtózatosan tönkretették a kommunisták is, meg ezek a kommunisták, aztán most ezek a fasisztoidok. Tehát mit várhatunk akkor a magyar televényből kinőtt jobboldalival, mint a magyar fogalmam sincs, hogy még igazi politikus alkot, mert ez fantasztikus, de hát lehet pro és kontra bármit mondani, de azért az a vehemens ellenérzés, ami iránta van egy viszonylag nagyon művelt kisebbség részéről, az nagyon árulkodó. Az 45 és 49 közötti kommunista reflexeket kelt életbe bennem.
Most arról beszélsz, hogy az ellenzéke, most hagyjuk ezt az óellenzék, meg új ellenzék dumát. Tehát az ellenzéken belül mennyiféle gyűlölet van magyarféle jelenséggel szemben?
Hát nem annyiféle, csak egyféle. Ha most én a fasisztoid fideszesektől eltekintek, ami nem gyűlölet, az a sarokba szorított féreg vonítása. De a művelt baloldali liberálisokról egy részéről beszélek.
Igen. De hát
egy szerző például nemrég az Élet és Irodalomban elkezdte mondani, mivel magyar azt mondta, hogy nyilvánosságra hozzák a 3x3-as dolgokat, hogy erre semmi szükség, már a törvény mindent rendezett. A törvény, amely aljas paktum volt Gyurcsány és Orbán között a 3x3-as iratok kutathatóságáról. Csak azért, mert a magyar most ezt javasolta, a törvénnyel minden rendben van. Hát mondom, te jóságos Isten, még itt tartanak?
Egyet elfelejtesz szerintem ezek az egzisztenciális félelmek, pozícióharcok. Gondold meg, hogy azok az emberek, akikről beszélsz évtizedeken keresztül, vagy mondjuk legalább 15 éve, próbálnak valamit fogni ezen a rendszeren, és ezt tisztességgel, becsülettel próbálták tenni, de sikertelenek voltak, mert nem voltak hatékonyak. Erről nem biztos, hogy tehetnek, de a vége az, nem voltak hatékonyak. Menniük kell, ez most az ítélet. Hát ja, ki szereti ezt?
Hatékonyak akkor lettek volna, ha képesek lettek volna elismerni, hogy egy fasisztoid mutációval állnak szemben. De nem voltak képesek elismerni. És ennek következtében se saját maguk a lelkükben nem mozgósultak, és nem is tudtak mozgósítani, mert ahhoz, hogy valaki mozgósítson, ahhoz hinnie kell abban, amit mond.
Tehát elfogadod azt az állítást, hogy tulajdonképpen az ellenzék beépült ebbe a rendszerbe, és a része lett?
Ne, ez igazságtalan. Persze, hogy nem épült be. Egy anakronisztikus, retardált választ adott. Tulajdonképpen te is ezt mondod.
Igen, csak hogy mondjam, bennem van együttérzés és szánalom is.
Mert hát láttam. Nagyon sajnálom, hogyha az én szavaimból nem derült volna ki. Én nekem ők az többek között a lelki emberi otthonom, én ebben a környezetben éreztem magam a legjobban, nem a keresztény középosztály jobboldali tagjai között, mert ezek emlékeztetnek még engem továbbra is a leginkább arra a nyugatra, arra a svájci hazára, amely annak a része, mert még az ész vezérli őket azért.
Nem lehet, hogy neked ez a Svájc kicsit ilyen álomvilág?
Hát persze, hogy álomvilág. Hát én
nem egy valóságos Svájcról beszélünk.
Hát én magyar lettem már, hát ez maga számomra az iszony, ezt kell feldolgoznom.
Ami a feldolgozást illeti, nem tudom, hogy te mit tartasz erről, de azt hiszem, hogy a liberális, magyar liberális demokrácia, amely pár évtizedig valamennyire a maga viharos és állandó válságos módján létezett a rendszerváltás után, hogy annak a gyászmunkáját az a jobb oldal és a bal oldal, meg a liberálisok elvégezték-e. És nagyon úgy tűnik nekem, hogy nem.
Persze, ebben teljesen igazad van, de a gyászmunkát akkor lehet elvégezni tudni, ha rájöjjünk arra, hogy mi volt a holokauszt. Ezért a gyászmunkát Németországban el tudták ezért végezni. Nagyrészt. De hogy mennyire vissza fog térni, hát azt az AfD mutatja, meg Ausztriában az Szabadságpárt, a Klikl-lel, és a gyászmunkát akkor fogják elvégezni, ha rájönnek arra, hogy mit tettek, illetve mit nem tettek egy fasisztoid rendszerrel szemben. Hogy mit mulasztottak. Hogy kiállni keményen az utcára. mert ezekkel szemben csak az erő használ. A támadás. Minden más ócska duma, főképp az, hogy kompromisszum és tárgyalás. Fasisztoidokkal, ahogy bolsevistikusokkal is nem lehet tárgyalni. Nincs.
Nagyon sok tüntetés volt az elmúlt 15 évben Magyarországon. És nagyon nem lehetünk elégedettek sokszor azzal a tömeggel, amelyik kiment, vagy nem ment ki. Valakinek volt egy ilyen mondata, hogy a tömeg sosem lázad, a tömegöt föllázítják. Lehet, hogy ebben voltak hibásak, hogy ez nem sikerült, de...
Hát akkor megértettél.
Én megértettem, de csak azon gondolkodom, hogy mit kellett volna tenni, például nem mennek be a parlamentbe?
Nem ülnek tudom. Be? Azt nem tudom, mert én biztos nem vagyok jó politikus, de hogy szembe kellett volna azzal nézni, mi valóban van, mert ez az alfája és omegája annak, hogy akkor rájöjjenek arra, hogy mit kell tenni. Aki tényleg ért a politikához, akinek az alkot a politikus. Hát ha ezt nem ismerik föl, akkor nem is fognak rájönni arra, hogy mit kell tenni. Fogalmam sincs. Hát azt látom Amerikában, hogy a demokraták szinte hallgatnak. Nem veszek észre egy, ez a Gyurcsány nevezetű kaliforniai kormányzó még a leginkább, de nincs egy, arra, mint a Trump a gleichschaltolással, az ország egyenirányításával megvalósít, az ellen sokkal keményebb, hevesebb, intenzívebb fellépés kellene. Egy kicsit emlékeztet arra, ami itt 98 és 2010 körül lezajlott, hogy egy ájult tehetetlenséggel figyelik azt, ami van. Az egész liberális demokrata rendkívül rokonszenves, értelmes társaság.
Az jutott eszembe nekem, hogy az ember megnézi például, hogy a Európai Unió hogy viselkedik Trumppal, tehát ez a hízelgés, és most átcsúszás, mint a fenyegetés, vagy de azért erősek vagyunk mi, amihez sok idő kellett nekik, legalább egy év. Szóval, hogy sem az Uniót, sem ezt a politikus generációt nem erre szocializálták, ami most jön, mert mindegyik liberális demokráciában nőtt föl, és az amerikai demokraták nem tudnak másként viselkedni, csak úgy, ahogy tegnap kellett viselkedni. Új világ van, új szabályokkal, és nem jött el egy új generáció, amelyik ezt már megtanulta.
Nagyon szépen és érthetően fogalmazod meg azt, amit nekem is meg kellett volna tudni így fogalmaznom. Az a helyzet, hogy az említett társadalmi réteg kultúra, a liberális demokrata kultúra, az arra van szocializálva, hogy politikai ellenfelek vannak, és azokkal kompromisszumot kötnek. És Carl Schmitt a 30-as években megfogalmazta a fasisztoid és lényegében a bolsevisztikus politikai ideológiát Das Politische című művében. Azt mondta, hogy a politika lényege a barát-ellenség viszony. És ha valaki nem ismeri fel, hogy egy olyan politikai erővel kerül szembe, amelyet a barát-ellenség viszony vezérel, és az ellenfél szerkezetében képzeli el az ellenlábast, akkor eleve elsöprődik. És ezek a szegény, jobbsorsra érdemes emberek jelenleg Amerikában is, és a magyar térfélen is, 89 és 2010 között ebben leleztek. És továbbra is ebben leleznek, még mindig látok ilyen nyomokat, hát ez valami félelmetes.
Azért azt nem állíthatjuk, hogy a liberális demokrácia kipusztult, mint a T-Rex, hanem hogy egyre visszavonuló, mint egy hófoltok lennének, amik így olvadnak, visszavonuló módban van, de hát azért itt van még az Európai Unió többsége. Aztán ott van még Ausztrália, ott van Kanada, amelynek a miniszterelnök egy csodálatos beszédet mondott Davosban. És nagyon igaz beszédet. És hát ott van azért Amerikának az a fele, amely talán most kezd ébredezni. Talán egy fiatalabb generáció. Szóval megvan ez még, te mennyi, Mennyi sanszot adsz?
Jó, de hát én azzal kezdtük, hogy én nem vagyok borulátó. Én derülátó vagyok. Én azt hiszem, hogy itt valamit ki fognak tudni heverni, de hát az a helyzet, hogy az emberiség igazán katasztrofákból tanul. Ezt lehetett látni a 30 éves háború végén, az én anyai nagyapám falujában, ott még élt a hagyomány 1880-ban, mikor a nagyapám megszületett, mert anyám mesélt róla, hogy megparancsolták a férfiaknak, hogy azokkal a nőkkel, akiknek nincs férjük már, nemezzenek gyerekeket, mert nem volt elég férfi, úgy kipusztultak, és az nagyapám szülőfalója, ahova 64-ben visszalátogattam, és még ott láttam az őseim utódait, még régi német paraszként a Fachwerkhausokban, ebben a faluban a falu felét Stumpfnak és Kochnak nevezik.
Két férfitől származtak le.
Majdnem mindenkivel rokonságban vagyok abból a faluból. Ebből tanultak. Gyönyörű, és hát a holokauszból azért tanultunk, és valószínűleg ilyen katasztrófára van szükség. És én csodálom ezeket az ukránokat, szörnyetegek. Tehát el tudom képzelni, hogy és a nyelvtörvényük, meg az egész nacionalizmusuk iszony, de azért az, hogy ők keményen szembe tudnak még szállni egyelőre. Ahogy én Izraelt is csodálom, hogy nem hagyják magukat. És ez a példa számomra.
Európában van egy nyerő?
Nem tudom, de én tulajdonképpen reménykedem, mert ha szóval véghelyzetben az ember azért valamit csinál. Hát én levágtam nyulat otthon, ott növesztettük, és ott úgy döntöttük, hogy most levágjuk, és én vágtam le. Állati nehéz volt. Hát még egy embert megölni. Nem olyan egyszerű. Tehát ha ellenállunk, azért akkor nem olyan egyszerű kitolni velünk.
Ha egy új világszabályait érvényesíted, akkor ellenmond a saját korábbi önmagadnak?
Mivel?
Hát például jössz.
Hát, már megbocsásson a világ, a fasizmus ellen harcolni kellett a szövetségeseknek. Hát hogy képzeltük el volna akkor, hogy le lehet győzni a harmadik birodalmat?
Ha végül, azért térjünk vissza egy picit Magyarországhoz, meg a jövőhöz. Hogy mondtam, az embereket ma Magyarországon nem a múlt érdekli, talán visszamenőleg még ez a 15 év sem annyira, mint az ember gondolná, mindenki előre néz, és van egy csomó várakozás. Ha történik valami, vagy nem történik megint semmi, és akkor megyünk vissza aludni. Hogy ez a derűlátás, ami benned van, ez megengedi azt, hogy egy valódi fordulatot képzelj el, vagy ez egy, hogy mondjam, csak ennek a magyar történelemnek egy újkori rángatózása, ami életjeleket mutat, de igazából mindig vissza megy abba a mederbe, abba a történetben, amiben addig volt.
Mivel azzal kezdtük, hogy derülátó vagyok, hát ez fős a verül számomra, nagyon könnyen lehet, szóval az a helyzet, a jövőről okleveles gépészmérnökként nem lehet mondani érvényeset, mert a jövő kaotikus. Minden és annak az ellenkezője előfordulhat. Ezért van az, hogy nincs olyan irodalmi mű, amely le tudja írni, hogy milyen lesz valami 10 év múlva. Az összes érvénytelen lesz. 10 év múlva lehet látni.
Pedig a sci-fi erre jött létre.
És szart sem ér. Ez az egész sci-fi összefügg azzal, amit te mondasz, hogy előre néz. Ez tényleg egy irtózatos válságjelenség következménye. Hogy nem a múlt ból akarnak tanulni, hanem meg akarnak szabadulni tőle, hogy ne kelljen tudniuk. És ezért bontakozott ki a sci-fi is, és az egész nem, és az egész fikciós szépirodalom is, maga a rémálom tulajdonképpen. Én nem azt írok, mert én nem fikciós realizmus művelek. Azt, amit hitelesen magammal kapcsolatban, az élményeimmel kapcsolatban meg tudok fogalmazni. Mert annyit találtak már ki, és ebből annyi lett érvénytelen, amennyit kitaláltak, hogy teljesen hitelét vesztette a kitalálás és a jövőképzelés.
De hát az ember, hogy egy amerikanizmust ide rángassak, azt szokta meg, hogy jó, akkor csináljunk magunknak forgatókönyveket legalább.
A forgatókönyv Magyarországon egyetlen egy. Akármi van, történnie kell valaminek, mert nem lesz rosszabb, mint ami most van. És akkor majd meglátjuk. Hát miért? Mitől félünk?
Hát például azt hiszem, hogy azért vannak olyan sokan még a Fidesz mellett, mert azt gondolják, hogy lehet rosszabb ennél, mint ami most van.
Igen, és akkor lesz rosszabb, mint amennyi volt. Akkor aztán, ha a Fidesz győz, akkor Magyarország bekerül abba az iszonyba, amiben Németország 44-ben volt. Kitartunk az utolsó pillanatig.
Úgy érted,
hogy a Fidesz kitart az utolsó pillanatig. És az utolsó pillanat a Führerbunker. Ez vár Magyarországra.
Hát nagyon kemény, amit mondasz.
Hát, azt is ki fogjuk bírni, valaki életben marad. Azon én nagyon sokat gondolkozom, hogy mit kell tennem, hogy az unokáim életben maradjanak, és nem tudom, de az lenne a legfontosabb, hogy valaki életben... Nádas mondott egy csodálatos mondatot. Rettenetes időkben is mindig akad, aki megmarad. És az azt írja meg, akik nem maradtak meg. Ebben egyetlen tévedés van. Rettenetes időkben mindig megmarad valami, ez igaz, de az, aki megmarad, azokat írja meg, akik megmaradtak. Ez a lényeg.
Vagyis a mintát, a példát.
Igen.
Az ozorai példát. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Hát én köszönöm.
Ungvári Rudolf gépészmérnök író volt a vendégünk az elmúlt 51 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót!
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?